Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Az Úr Jézus mondja, vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Atyát pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked nyilvánosan. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt az éneket, amivel könyöröghettünk hozzád. Hálásak vagyunk minden szaváért, mert szívünkből szólt. És azért is könyörgünk, Urunk, hogy mindez, amit az imént énekeltünk, az hagy erősödhessen bennünk ezen a mai Isten tiszteleten. Azt énekeltük, hogy ösztön. Ösztönő a számunkra az, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, hogy életét adta értünk. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ez valóban hadd legyen ösztön. Szeretnénk, Urunk, úgy keresztjének Krisztus követők lenni, hogy nem csak folyamatosan egy önkontroll, egy kemény elhatározás, egy állandó önvizsgálat vezérel bennünket. Add, Urunk, hogy a hozzád méltó élet a számunkra ne egy külső kötelesség legyen, hanem belső ösztön. Hadd legyen olyan ösztönössé, hogy téged keresünk, hogy téged szeretünk, hogy neked szolgálunk, neked engedelmeskedünk, és egymást is szeretjük, mint ahogyan ösztön számunkra az, hogy innunk, ennünk kell, vagy pihennünk. Kérünk téged, Urunk, hogy lelked által ösztönöz bennünket most is arra, hogy félre tudjunk mindent tenni, ami esetleg bennünket érdekel, zavar, ami terhel, ami feladat előttünk, akár a jövő hétre nézve, vagy a múltból hozzuk magunkkal. Segíts, Urunk, hogy most ösztönösen is igazán rád figyelhessünk. Hisszük, hogy van számunkra üzeneted, akarsz velünk beszélni. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy ezt meg is érthessük. Sőt, azért is könyörgünk, hogy hadd tudjunk a te megszólító szavadra válaszolni. Imádságban és elkötelezett cselekedetekben. Így kérünk, hogy hallgass meg Krisztusért. Amen. Kedves testvérek! Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból. Máté evangéliumának az 5. részéből a 43. verstől kezdődően a fejezet végéig a 48. versig olvasom Isten igéjét. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok is tökéletes. Eddig tart az alapige. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy ez a mai napra rendelt új szövetség ige szakasz egy nagyon nehéz ige. Majdnem annyira nehéz, mint Jézusnak sok más szava, például az, hogy tartsd oda a másik arcádat is. Sok kérdést felvet ez. Több bibliakör működik gyülekezetünkben, ezt tudjuk. Az egyikben, a fetakörben sokat beszélünk mostanában az álkegyességről, illetve a kegyesség látszatáról, felvett kegyeskedésről. Olyan dolgok ezek, amelyeket nem feltétlenül akarattal csinál az ember, csak valahogy beleszocializálódott, megszokta. Egy könyvet veszünk végig, és ez alapján sok olyan kegyeskedő cselekvésre, viselkedésre, beidegződésre hívja fel Isten a figyelmünket ezeken a Biblia órákon, amelyek végül álszentségbe, és legrosszabb esetben a közösség megbetegítésébe vezetnek, mert nem lehet őszintének lenni, csak a kegyes evidenciák szerint élhet mindenki. Nos, ha én magam szeretnék kegyeskedő lenni, akkor most bevezethetném azzal is ezt az ige hirdetést, hogy vajon nekünk szól ez az ige egyáltalán? Hiszen lehetséges-e az, hogy egy hívő embernek ellensége van? Ha nagyon kegyesek akarunk lenni, vagy inkább kegyeskedők, akkor mondhatjuk azt, hogy természetesen nem. Hogy is lehetne? Hívő embernek nem lehet ellensége. Akár azt is fel lehetne tenni kérdésként. Hívő az, akinek ellensége van? Egyszer az egyik nagyon kedves lelkész kollégámat valaki megbántotta. Nagyon csúnyán beszélt vele, és sértegette. Aztán ez a kollégám annyira nem hagyta magát, és próbálta szeretettel, de tiszta mederbe terelni a beszélgetést. Aztán úgy nagyjából kiegyenesedtek a dolgok, és az illető azt mondta, hogy de figyelj már, te lelkész vagy. Neked mindent el kell tűrni. Szóval lehet ellenségünk. Sokan mondták már nekem, hogy nekik nincs haragosuk, ők mindenkivel jóban vannak, őket mindenki szereti. Nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, vagy csak ők érzik így, de annyi biztos, hogy Jézusnak is voltak ellenségei. Nem is akármilyen ellenségei. Az életét akarták, sőt, el is vették. El is vették az életét. Akkor, ha Jézusnak ellenségei voltak, ez azt jelenti, hogy akkor vagyunk hívők, ha nekünk is van ellenségünk? Na, ez a másik véglet. Ez sem igaz. Nagyon jó, ha tényleg nincsenek rossz embertársi kapcsolataink. És valóban vannak, akiket mindenkivel nagyon barátságosak, és nincs is konfliktusuk, adjanak érte hálát az Úrnak, ha ez így van. Azonban sajnos sok esetben vannak olyanok, akikkel nem sikerül megtalálni a közös hangot, sőt, olyan is van, hogy komoly barátságok megromlanak. Gondoljunk csak bibliai példára, Pál apostol és Barnabás esetére. Barnabás volt az, aki a szárnyai alá vette Pált, aki egyébként nem sokkal korábban még nagyon durva, a legerősebb keresztény üldöző volt. Aztán az Úr Jézus megszólította őt, ő átadta az életét, és beállt az Úr szolgálatába. Na de a keresztények között ő nagyon híres volt. Inkább úgy kell mondanom, hírhett arról, hogy ő mennyire gyűlöli a keresztényeket. És ezért mindenki félt tőle. Elzárkóztak. Ő hiába ment és mondta, hogy most már én is hiszem a Krisztust. Azt gondolták a hívő keresztjének, hogy így akar beszivárogni közénk. Így akar még többeket elfogni, lépre csalni. És Barnabás volt az, aki bizalmat szavazott neki. A szárnyai alá vette. Ő vezette be Pál apostolt a keresztény közösségbe, bemutatta a többi apostolnak, az antiochiai gyülekezetbe, és így tovább. És aztán mégis azt látjuk, hogy bár egymásra voltak utalva is, meg főleg Pál apostol volt Barnabásra, meg nagyon jól együtt tudtak dolgozni, szolgálni, a Szentlélek elhívta őket a közös misszióra. Egy idő után azt olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy összevesznek. Olyannyira összevesztek, hogy külön is váltak. Nem folytatjuk így tovább. Az összeveszés azonban nagyon tanulságos, érdemes elolvasni ezt az igéből, mert nem arról van szó, hogy kígyót békát kiabáltak egymásról, egymásra, nem elkezdték el átkozni a másikat. Hanem kiderült, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben egyszerűen nem értenek egyet. És hogyha megnézzük azt a bibliai történetet, hogy mi volt az oka az ő vitájuknak, akkor nem is tudjuk igazán eldönteni, hogy kinek van igaza. Sokkal inkább egy ilyen emberi természetbeli különbség, vehemencia volt az, ami elválasztotta őket. És azt mondták, jobb, ha elválunk. Ne legyen köztünk harag, ne oltsuk ki egymás szolgálatát, ne az jöjjön le azoknak az embereknek, akik közé megyünk, hogy mi egyébként gyűlöljük egymást. Jövünk a Krisztus nevében, de egyébként nem szeretjük egymást. Akkor hogy mondjuk el az Úr Jézusnak a tanítását, aki azt mondta, hogy arról fognak felismerni titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. És akkor azt mondta Pál és Barnabás, inkább váljunk külön. És nem olvasunk soha többé semmilyen konfliktusról közöttük. Egész biztos, hogy később is találkoztak. Nem volt semmi baj, tisztelték egymást, de az együtt való munkálkodás az úgy tűnt, hogy nem megy. Nekem ez a bibliai történet nagyon fontos útmutatást és megmondom őszintén, megkönnyebbülést is jelent. Mert az Úr azt akarja elmondani nekünk általa, hogy előfordul, hogy emberi kapcsolatok megromlanak. Van ilyen. Nem kell ezen kétségbe esni. Nem kell ettől rettegni. Nem öröm, nem erről van szó. De van ilyen. Előfordul. Isten azt mutatja meg még ezen a bibliai történeten keresztül, hogy ő még ebből is tud jót kihozni. De van, amikor jobb elválni, mint kioltani egymás lelkesedését, szolgálatát és gyengíteni az evangéliumot. Láttam ilyet testközelből is, a saját szolgálatom során. Két illető, semmiképpen nem akarok többet mondani, mert nem a személyek a fontosak. Két illető hihetetlen lelkes volt az Úr, lelkes mind a mai napig az Úr szolgálatában. Egymás mellé kerültek, és néhány hónapon belül kiderült, hogy nem megy a közös munka. Nem megy. És akkor azt mondták, váljunk el egymástól. Eldöntötték, ki az, aki marad, ki az, aki helyes, ha tovább megy, és mind a mai napig jó a viszonyuk. Szépen dolgoznak, szolgálnak a maguk helyén. És gyakorlatilag kétszeres áldás van a munkájukon, hiszen az egyiket az egyik helyen áldja meg az Úr, a másikat pedig egy másik helyen. Ilyen módon ebben az értelemben nem kegyeskedés felvetni a kérdést, hogy lehet-e a kereszténynek ellensége. Mert szerintem normális esetben, ha a felek valóban Jézus Krisztust akarják tiszta szívvel szolgálni, akkor nem lehet. Nem lehet. Mert rendezik a dolgaikat, és vagy sikerül azt kiegyenesíteni, vagy sikerül rendezni, vagy inkább elválnak. De hogy keresztjének egymás ellenségeiként egymás szolgálatát kiontsák, rontsák, azt nem tudom elfogadni. Azonban vannak olyan helyzetek is, amikor nem hívőkről van szó, és azok valamiért valóban gyűlölnek bennünket. Előfordul. Megharagszanak, általában a harag oka az érdekeik sérülése, vagy a hiúság. Ez a kettő szokott lenni az indok. A pénz, az érdekek, a befolyás, vagy az, hogy nem lett igazam. Nem az történt, amit én szerettem volna, nem úgy történtek a dolgok. A harmadik ok azonban mégis a legjellemzőbb, amikor hívő és nem hívő között harag van, a Krisztushoz tartozásunkból fakadó életmódunk választ el. Mert egy hívő élet és egy nem hívő élet között nagyon nagy a különbség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy tudom, hogy vannak ellenségeitek. Ebből indul ki. Ezt nem biztos, hogy ki tudjuk kerülni. Pál apostol azt tanítja a római levélben, a 12. rész 18. versében, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ez az útmutatása számunkra is. Ha azonban mégis vannak ellenségeitek, mondja Jézus, pedig ti mindent megtettetek azért, hogy ne legyenek, akkor a legfontosabb, hogy nem kell, nem szabad elég tételt vennetek, és bosszút állnotok. Ezt aláhúzza Jézus nyomatékosan. Ez nem jöhet szóba közöttünk. Hívők között ez nem történhet meg, hogy na majd én aztán oda teszek neki, majd én nem sorolom. Sőt, azt mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek. Testvérek, azt kell mondanom, hogy nagyon magas a mérce. Ha nincs ellenségünk, akkor persze nem. Ha nincs ellenségünk, akkor ennek a Jézusi mai igének nincsen tétje az életünkben. Ha valaki éppen most házasodott, éppen most jött meg a nászútról, fülig szerelmes vagy még tovább, annak azt a parancsolatot megtartani, hogy ne paráználkodj, semmi. Így van? Az nem probléma. Neki aztán jöhet bármiféle csodanő, bármiféle modell, vagy izmos férfi, abszolút hidegen hagyja, mert ő végtelenül szerelmes. Annak ez nem jelent problémát. Ha nincs ellenségünk, akkor nagyon könnyű szeretni minden embert. Nagyon könnyű megbocsátani is, mert akkor valószínűleg csak nagyon pitiáner, nagyon icipici problémáink, vitáink fordulnak elő. De aki most, jelen pillanatban is küszködik azzal, hogy valakivel nagyon rossz viszonya alakult ki, annak sokkal nehezebb ezt megtennie. De akkor is igaz Jézus parancsa, amit mondott. Kell rendezni a dolgot. és ha nem sikerül, akkor pedig marad a szeretet. Hát hogy lehet szeretni azt, aki gyűlöl, aki ellenségem? Hitetlennel kapcsolatban ez nem annyira nehéz. Ha egy hitetlen haragszik ránk, nem annyira nehéz szeretni. Mégpedig azért, mert ő nincs tisztában az Isten szeretetével. Egy barátom ezt így fogalmazta meg, hogy halottaktól nem kell életjeleket várni. Aki Jézus Krisztust nem ismeri, az nem tudja, annak csak beszéd, hogy bocsássatok meg egymásnak. Annak ez csak egy szöveg. Olyan, mintha Buddhát, vagy Mohamedet, vagy akármelyiknek a tanítását hallaná. Azt mondja, szép bölcsesség, engem ez nem érdekel. Haragszom azért is. Tehát egy olyantól, aki Krisztust nem ismeri, nem annyira, afelé nem annyira nehéz gyakorolni a szeretetet. Mert az van bennem, hogy ez az ember nem ismeri a kegyelmet, és jelen pillanatában a sátánnak van kiszolgáltatva. Nyilvánvaló, hogy ezt csinálja. Sajnos ez egy magától értetődő dolog, hogy tele van gyűlölettel, tele van frusztrációval, hiszen nem boldog, céltalan az élete. Minden baját most éppen én rám vetíti ki, máskor meg másra. És az ilyen emberért nem is nehéz imádkozni. Persze bánt az, amikor gyaláznak, de mégis egy hitetlentől könnyebb ezt elviselni. Sokkal nehezebb az, amikor hívőkről van szó. Mindazonáltal szeretni lehet parancsszóra is, bármilyen furcsa ez, mert a szeretet döntés kérdése. Jézus Krisztus is eldöntötte, hogy szeretni fog bennünket. Azt szoktam mondani példaként, hogy olvassuk el, most fog majd következni a bőti időszak, a húsvét, olvassuk el alaposan az evangéliumokat, és látni fogjuk Jézus szenvedés történetét. Nem az van benne leírva, hogy Jézus azt mondta, hogy halleluja, halleluja, de jó, megyek a keresztre. Hanem vért verejtékezett. Vért verejtékezett kínjában, és azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. Ha lehet, ne kelljen meghalnom. Jézus Krisztus eldöntötte, hogy megvált bennünket. Nem az érzelmei irányították. Ha az érzelmeinek enged, biztos, hogy nem hal meg. Teljesen biztos. De nem az érzelmei, hanem a döntése irányította. Eldöntötte. Engedelmeskedni fogok az Atya akaratának, aki azért küldött engem, hogy az embereket megváltsam. Az életemet fogom értük adni. És éppen így nekünk is a szeretet döntés kérdése. Egyszer valaki azt mondta, azt tanácsolta egy másik embernek, akinek sok ellensége volt, hogy azt kívánom, tudj az ellenségeidért imádkozni. Nem is tudják ők még, hogy milyen nagy szükségük van rá. Hú, micsoda bölcsesség, amikor ezt hallottam, pedig hát tulajdonképpen csak az Úr Jézustól idézett, aki a Golgotai kereszten azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem kezdett el átkozódni, szitkozódni, gyalászkodni, hanem még ott is imádkozott az őt megfeszítőkért. Szerintem csak ez az egy mód van arra, hogy azokat szeressük, akik gyűlölnek bennünket, ha imádkozni tudunk értük. Ha nem lehet rendezni a konfliktust, akkor marad az imádság. És ezt azért tehetjük meg, mert a mi Urunktól ezt tanultuk. Nagyon magas a mérce, ugye? De Jézus még magasabbra teszi. Az utolsó vers ugyanis így hangzik, azt mondja, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát hogyan lehetnénk tökéletesek? Az egész életünk arról szól, hogy tökéletlenek vagyunk. Sehogy sem, amíg e földön, e testben élünk. De azt akarja az Úr, hogy törekedjünk rá. Mert mihelyt valaki annyit mond, hogy ez így jó. Szerintem kb. Ennyit jelent kereszténynek lenni, mint amit én élek. Ott vége van. Vége van a keresztjén életnek. Nem vagyok tökéletes, de arra tökéletességre egy életen keresztül törekednem kell. Ha ezt feladom, feladtam a Krisztus követést. feladtam. Onnantól kezdve csak imitálok valamit. Onnantól kezdve elkezdem kiszolgálni egyre inkább a testemnek a vágyait, a külvilágnak a mindenféle csábítását, és folyamatosan kompromisszumokat kötök a Krisztus követésében. Törekedjünk rá, azt akarja az Úr. És ha törekszünk a hű életre, akkor ő a Szent Lelke által tud úgy munkálkodni bennünk, hogy meg tudunk bocsátani, és tudunk imádkozni azokért is, akik még nekünk nem képesek megbocsátani. Adja az Úr, hogy a hegyi beszéd, amelyet napról napra olvasunk, és amelyben minden nap az Úr nagyon-nagyon magasra teszi a mércét, így vezessen és formáljon bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, drága megváltunk, hálát adunk neked a te ígédnek üzeneteért. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a mérce, amit elénk állítasz, bár soha tökéletesen általunk meg nem valósítható, te mégis türelmes vagy hozzánk, és a te szereteteddel mindig kipótolod a mi hiányosságainkat. És olyan jó azt érezni, Urunk, olyan fantasztikus megtapasztalni, amikor azt látjuk, hogy nem mi vagyunk azok, akik cselekszünk. Olyan jó az, amikor képesek vagyunk őszinte szívvel tényleg megbocsátani azoknak, akik bennünket jelenleg még nem szeretnek. Ha ez megtörténik, ott van a szívünkben az igazi önfelett öröm, mert tudjuk, hogy ez nem tőlünk van. Mi belőlünk, a testi emberből, a gyűlölet, a harag, a bántás visszaadása fakad csak. Ha ettől eltérőt, valami pozitívabbat tapasztalunk, azt tudjuk, hogy tőled van. És Urunk, tudjuk, hogy egészen más lenne a világ, ha ebben egyre inkább tudnánk gyakorolni magunkat. Az új esztendőben, Urunk, arra kérünk, hogy segíts bennünket abban, minél többször tudjuk és akarjuk oda szentelni magunkat neked. Urunk, tudjuk azt, hogy nem parancsokat adsz elénk, amiket folyamatosan számon kérsz, hanem életközösségbe hívsz bennünket. És a veled való életközösség, a te szeretetednek a naponkénti tapasztalása ösztönössé válhat bennünk. Ezért könyörgünk, Urunk, a te lelked által tölts el bennünket, segíts abban, hogy napról napra közelebb jussunk hozzád, és a te szereteted irányítsa döntéseinket, cselekedeteinket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.